Az egészségkódban most az izotóp terápiáról, az izotóp diagnosztikáról és a nukleáris medicináról lesz szó. Aki a vonalban itt van velem, dr. Bús Katalin, a Semmelweis Egyetem nukleáris medicina tanszék szakorvosa. Üdvözlöm, kiscsók!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm és a hallgatókat is.
Az első két másodpercben három kifejezést dobtam be. Szerintem nagyon sokan vannak, akik joggal nem feltétlenül tudnak ezekről a kifejezésekről sok mindent. Azt szeretném kérni, hogy tegyük tisztába egyáltalán a nukleáris medicina fogalmát, és akkor utána az izotóp diagnosztikáról és az izotóp terápiáról beszéljünk, illetve aztán majd menjünk rá arra, hogy kiknek javasoltak ezek a terápiák. De akkor most kezdjük ott, hogy nukleáris medicina.
Alapvetően a nukleáris medicina és az izotóp diagnosztika és terápia, azok szinonimák. Tehát mint a nukleáris medicina nevében is benne van, radioaktív izotópokat használunk, mint diagnosztikus térre, tehát vizsgálatokat végzünk velünk, mint terápiás térre, kezeléseket is lehet velük készíteni. A régebbi kifejezés az izotóp diagnosztika és terápia, ezt összefoglaló néven, illetve a nemzetközi nevekkel is egységesítve most nukleáris medicinának hívjuk. Az alapelve egyébként a nukleáris medicinának az a nyomjelző elv. Mi is egy képalkotó eljárás vagyunk, mint a radiológiai vizsgálatok, a CT és az MR. Mi abban különbözünk, hogy nem az anatómiát vizsgáljuk, hanem a különböző szerveknek a működését. Ezt pedig úgy tudjuk tenni, hogy a különböző élettani folyamatokból kiválasztunk egy-egy molekulát, azt valamilyen izotóppal megjelöljük, és olyan izotópot választunk, aminek olyan sugárzása van, ami a szervezetből kilépve, ami különleges kameráinkkal aztán leképezhetővé válik. Így aztán a beadott molekula kívülről, a beadott molekulának a szervezetben bejárt útja, az kívülről leképezhető.
Bocsánat, hogy szavába vágok, ez kicsit nekem hasonlít a génterápiára. Van összefüggés?
Alapvetően nincsen összefüggés, ez egy egyszerűbb módszer. Hát a legegyszerűbb, hogyha például ételbe gyerekeknek mondjuk tápszerbe pici izotópot keverünk, azt lenyelik, akkor rögtön tudunk egy nyelésvizsgálatot csinálni, illetve egy gyomorülésvizsgálatot folytatólagosan. De ez annyiból igaza van, hogy vannak nagyon különleges vizsgálómódszereink is, vannak olyan antennácskák bizonyos daganatok sejtfelszínén, ezeket receptornak hívjuk, amihez tudunk különböző anyagokat kötni, és ezeket izotóppal megjelölve látjuk kívülről, hogy ez a különleges daganat a szervezetben hol van, vannak-e áttétek, milyen a betegség kiterjedése, illetve hogy a terápia folyamán azt is tudjuk nézni, hogy a kezelés után ez a folyamat előre ment, vagy esetleg kisebbek lettek a tumoros gótok, vagy kevesebb van belőlük.
Nemrég megjelent egy hír, amiben azt írták, hogy az első új típusú izotópos kezelés is megtörtént. Ez mitől új? Mitől új típusú, és milyen daganatok esetén lehet ezt alkalmazni? Illetve, hogyha jól értem, akkor ez a rákgyógyításban szintén egy előrelépés.
Igen, ez az újítás, ez Magyarországon most 2025-ben ért el. A prostata daganatoknak a bonyolult szóval radioligand terápiájáról van szó. Leegyszerűsítve, mint ahogy az előbb is mondtam, a prostata daganatok felszínén is vannak ilyen kis antennák, itt egy ilyen PSMA nevű prostata specifikus membrán antigénről beszélünk, amihez hozzá tudunk csatolni olyan anyagot, amihez izotóp köthető, és ez az izotóp úgy van kiválasztva, hogy kellően nagy energiájú legyen ahhoz, hogy ott azokat a sejteket roncsolja, esetleg elpusztítsa, és a szervezet többi részébe pedig ne adjon le nagy sugárterelést, tehát a szervezet többi részét viszonylag kímélje meg. Ami újdonság ebben, hogy ugye a kemoterápiás kezelések és a hormonális útvonalgátlók eddig is elérhetőek voltak a prostatadaganatos betegek kezelésében. Ezt azoknak a betegeknek adjuk, akik ezekre a kezelésekre nem reagáltak kellőképpen, akiknek ennek ellenére a prostatadaganata az sajnos előrefelé ment. Őnekik ez egy új lehetőség, korábban ugye ez a terápiás lehetőség nem volt meg. Illetve az izotópterápiában is annyiban újnak számít, hogy tudtunk prostatadaganatosoknak izotópterápiát adni, de csak olyat, ami a csontba épült be, a csont metasztázisokba, de sajnos a prostatadaganat, bár sajnos leginkább, legnagyobb számban csont metasztázist ad, megjelenhet egyéb szervekben is, elsősorban a nyirokcsomóban, ami újdonság ebben, hogy ez a szerv lévén, hogy ehhez a molekulához kötődik, ami a prostata daganatos sejteken sokkal sűrűbben helyezkedik el, mint az egészséges prostata követen, illetve a prostatára specifikusnak tekinthető, nagyon leegyszerűsítve. Ez egy egyszerű vénás injekcióval beadható, és akkor maga, ami okossá teszi ezt a molekulát, hogy a vénás injekcióval beadjuk, és a véráram útján megtalálja ezeket a sejteket, és kötődik hozzájuk. Tehát nem kell, mint például egy külső besugárzásnál ezeket mind nekünk külön célba venni, a molekula ezt maga elvégzi, és nem csak a csont áttéteket célozza, hanem a nyirokcsopó és egyéb például májáttéteket.
Csak az áttéteket?
Nem, a primer daganatot is, hogyha a beteget nem operálták meg, és még benne van a prostatájában a primer daganat, akkor azt is, és az áttéteket is. Fontos tudni, hogy ez a molekula ott van a prostata daganatos sejtek felszínén, uh-huh. és ehhez kell egy izotópos vizsgálatot végezni. Ez a prostata specifikus membrán antigénnel végzett PET-CT vizsgálat, ahol ennek a molekulának egy olyan változatát adjuk be, amivel nagyon jó minőségű képeket, PET-CT vizsgálatot tudunk végezni, és hogyha látjuk, hogy a prostata daganaton, tehát az áttétek sejtjein szépen megkötődik ez az anyag, akkor van értelme váltani, és ennek az anyagnak a terápiás változatát beadni, aminek már ott roncsoló hatása is van.
Olyan áttéteket említett, amik hallomásból is, meg nyilván sok ilyen cikket olvasunk, ezek a legdurvább áttétek, szóval a csontrák áttét, a nyirokcsomó, ezek nagyon gyors lefolyásúak. Az izotópterápia az mennyiben tud hatékonyabb és gyorsabb lenni, mint bármilyen más terápia, akár sugárterápia vagy kemoterápia?
Hát jelenleg ez a gyógyszer, ez úgymond utolsó vonalban vethető be Magyarországon, erre van finanszírozás. Nagyon sok kutatás zajlik, hogy ezt minél hamarabb be lehessen adni, hogy általában hormonkezelésekkel kezdenek, és ezt a terápiát azoknak a betegeknek tudjuk megadni, mivel a hormonkezelés sem hatott, illetve a kemoterápia sem hatott. Valószínűleg a kemoterápia elé sikerül majd behozni ezt a terápiát, ami nagyon jó lenne, mert sokkal kevesebb mellékhatása van. Annyi szerencsénk van, hogy a prostata daganatnál vannak sokkal agresszívebb és sokkal gyorsabban növő daganatos betegségek is, de ugyanakkor nyilván a prostatarákra is nagyon oda kell figyelni, és rengeteg beteget érint. Ami jó még ebben a kezelésben, hogy például a csontáttéteknél fájdalomcsillapító hatása is lehet. A onkológiai kezeléseknél vannak olyan kezelések, amik gyógyító jellegűek, tehát utána a beteg tumormentesnek mondható. A kezeléseknek a többsége viszont inkább a lefolyás lassítja. Ez is azok közé tartozik, tehát ez nem fogja teljesen tumormentesíteni a beteget, de a lefolyás lényegesen tudja lassítani, és egy jobb életminőséget tud biztosítani a betegeknek, főleg a fájdalom csillapításával.
Ugye itt említette a kemoterápiát és a sugárterápiát. A kemoterápiának ugye az az egyik legnagyobb negatív hatása, hogy az egészséges sejteket is elpusztítja. Mi a helyzet az izotópterápiával?
Pont ez az előnye, hogy itt a prostata specifikus membrán antigénen keresztül támadunk, tehát hogy ez alapvetően a prostatára specifikus. Sajnos még mindennek ennek is lehetnek mellékhatásai, például még a kutatók is ezen filozofálnak, de a nyálmirigyben is dúsul ez az anyag, tehát például fájszárazságot okozhat, mint mellékhatás, de sokkal jobb az úgymond mellékhatás profilja, mint a kemoterápiának, jobban viselik a betegek, elégedettebbek.
Jó, hát mondjuk, amit most említett, a szájszárazságnak, ha jól tudom, nincsenek olyan durva szövődményei.
Most, amit most használunk, annak a szernek nem. Klinikai kutatások próbáltak olyat, hogy erősebb sugárzóval, ott viszont már volt olyan kutatás, ahol ez a betegeknek olyan kellemetlenséget okozott, hogy jelezték, hogy inkább más terápiát szeretnének, de ez még nincsen klinikai rutinban, úgyhogy most a kutatók keresik a megoldást, hogy hogy lehetne ezt, hogy mégis egy kicsit erősebb sugárzóval, hogy a nyálmirigyet megkímélve végigvinni a terápiákat.
Az izotópterápia az mennyi időt vesz igénybe? Ez is betegségfüggő, egyénfüggő, esetleg korosztályfüggő. Mitől függhet a terápiának a hossza?
Most egységesítve van, úgy néz ki, hogy ugye ez egy intravénás injekció vagy egy rövid infúzió formájában kapják a beteget, ambuláns módon is elérhető, van, ahol egy-két napra fölvetik ezeket a betegeket osztályra, de alapvetően nem megterhelő, és 6 injekcióból áll ez a sorozat, amit 6 hetente kapnak a betegek, közben persze szigorúan kontrollálva a vérképüket, vesefunkciójukat, hiszen ez mégiscsak egy súlyázó anyagról van szó, hogy ez csak ez a csontvelőt vagy a vesét károsította, eddig pozitívak a tapasztalatunk, reméljük, hogy ez ezentúl is így marad.
Ki az, aki nem kaphatja meg az izotópterápiát?
Hát jelen pillanatban, aki még nem esett át az ezt megelőző egyéb kezeléseken, tehát a hormon alapú és a kemoterápiás kezeléseken, illetve ezt a osztata specifikus PET-CT-vizsgálatot mindenféleképp el kell végezni, hogy van-e elég támadni való molekula a prostata daganatos sejtek felszínén, tehát a PSMA PET-CT-vizsgálaton pozitívnak kell lenni ezeknek a lézióknak, halmozniuk kell ennek az anyagnak a diagnosztikus változatát, akkor tudjuk beadni a terápiás változatot, és ami még fontos, hogy nyilván még minden onkológiai kezelésnél kell egy alapvetően megfelelő vesefunkció, alapvetően megfelelő vérkép és más funkció. Illetve a betegnek bele kell egyeznie, mint minden kezelésbe, ez kicsit annyiban különleges, hogy ő aztán a beadás után pár napig sugárzik, tehát egy pár napig a hozzátartozóktól távolságtartásra kérjük a betegeket, illetve az pár sugárigényé szabály betartására.
És az egyébként meddig tart ez a sugárzás? Szóval, hogyha valakinek ez a terápia befejeződik, akkor ez eltarthat akár évekig is még, vagy valamilyen szinten ez még megtalálható a szervezetben, ez a sugárzás? Később is?
Hát a kívülről detektálható sugárzás, ami mondjuk a hozzátartozókat érheti, az az első 1-2 héten az olyan alacsony, hogy már nem releváns. Maga a hatása az jó a újabb áttétek kialakulását, illetve a meglévő növekedését több hónappal tudta késleltetni, és az ide tartozó klinikai vizsgálatokban az általános túlélést is hónapokkal tudta javítani az életminőség mellett.
Van-e bármilyen életmódbeli változás, ami szükségszerű az izotópterápia elvégzése után?
Utána pár napig szoktuk mondani, körülbelül egy hétig, erre egy részletes táblázatot adunk, ez nagyon le van egyszerűsítve, de a betegekkel ezt részletesen átbeszéljük, távolságtartás a hozzátartozóktól, főleg a kisgyerekektől, azt szoktuk javasolni, hogy ilyenkor mondjuk a feleségükkel, vagy a prostatadenatos férfiakról van szó, ne egy ágyban aladjanak, hanem külön szobában, hiszen az első napokban az úriember jobban sugárzik. Esetleges szennyeződések miatt a ruhaneműt külön kérjük, hogy mossák ezek a betegek. Ilyen jellegű szabályok vannak, de ez nem szokott gondot okozni, a betegeket nagyon szépen szokták fogadni és be szokták tartani.
Ugye most alapvetően a prostata daganatos megbetegedésekről beszéltünk, hogy ezekre igen, vannak ezek az új izotópterápiák, viszont mely betegségtípusok azok, amik a jövőben várhatóan ugyanúgy kapcsolatba kerülnek az izotópterápiás kezelésekkel?
Hát ugye az izotópterápia az nem új, több évtizedes múltra tekint vissza, elsősorban a pajzsmirigynek a kezelése, radioaktív jóddal, ez egy jól bevált régi módszer, illetve a csontizotópok, csontmetasztázisoknak is a kezelése, elsősorban a fájdalomcsillapítás céljával, illetve az elmúlt években, évtizedekben az úgymond neuroendokrin tumorokra is egy jól bevált izotópos kezelési módszer alakult ki. Most az elmúlt évtizedben a prostatái volt a főszerep, de a kutatások mennek, és nagyon bízunk benne, hogy lesznek ez irányba is, tüdő, mellrák esetén hasonló lehetőségek. Ezek a kutatások azért még nagyon a kutatási fázisban vannak, de bízom benne, hogy át tudnak kerülni a napi klinikai rutinba.
Egyébként milyen kutatások előzték meg ezt, amiről most beszéltünk, illetve mik azok, amik akár zsákutcát jelentettek ebben a kutatásban?
Hát ugye alapvetően ezek a 2000-es években kezdődtek, akkor fedezték föl ezt a prostata specifikus membrán antigént, elsősorban németországi kutatócsoportok, és már akkor az a ligandum, ez a PSMA 617, akkor egy világossá vált, hogy ez képes lehet nagyon jó erősséggel kötődni a prostatarákos sejtekhez, és akkor volt cél, hogy ehhez olyan izotópot tudjanak kötni, aminek lehet sejt roncsoló hatása, nagy mellékhatások nélkül, ezek voltak az első próbálkozások, főleg Németországban történtek ezek, és lévén, hogy jó hatást értek el, már kb. Egy évtizeddel ezelőtt a 10-es évek közepén, akkor azt vették észre, hogy az ezen kezelésen átesett betegeknek a PSA szintje, ez a tumor marker, amit a vérben nézünk, az esett a terápia után, fölkeltették a nemzetközi onkológiai közösség figyelmét, hogy ez eredményes lehet, aztán egyre több országban indultak be kutatási vizsgálatok, és lényeg, hogy jó eredményeket értek el, ezért 2018-ban indult a egyik legmeghatározó vizsgálat, a Vision vizsgálatnak nevezik, ahol aztán az eredmények azt mutatták, hogy az ösztúlélést és a életminőség, az ösztúlélést azt növelte, jelentősen javította az életminőséget, jobban csökkent azoknak a betegnek a tumormarker szintje a vérbe, akik ezt a kezelést kapták, és később alakult ki náluk új áttét, vagy nőttek a már meglévők, ezért ez 2022-ben került engedélyezésre, és azóta klinikai forgalomban van, és hát nagy örülünk, most már 2025-től Magyarországon is elérhető, és ezt most már a biztosító finanszírozza is.
Köszönöm, hogy összefoglaltuk az izotópterápiát és a nukleáris medicinát. Remélem, hogy a hallgatóknak is hasznos volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm. Viszontlátásra.
Kezicsókolom. Dr. Búcs Katalinnal, a Szemmelweis Egyetem nukleáris medicina tanszékének szakorvosával beszélgettünk, és folytatjuk pár perc múlva az egészségkódot.